98,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház vasárnap tartja országszerte a Péter fillérek gyűjtését a templomokban. A hívek a Ferenc pápának felajánlott támogatással segíthetik az egyház karitatív jelenlétét világszerte, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Azt írták, az ukrajnai háborús helyzet, illetve a többi fegyveres konfliktus és az egyéb nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsék a pápa tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. Tavaly a Magyar Katolikus Egyház 78 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira, tették hozzá. Fülek Kovácsi testvéri kapcsolatot ápol a Váci egyházmegyéhez tartozó Ságújfaluval. A Ságújfalui Egyháztanács és a jeruzsálemi Szent György lovagrend jóvoltából június 23-án Szent László erekét kapott a felvidéki település, ahol ünnepi szentmisével és körmenettel emlékeztek meg a Szent Királyról. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kapás Attila volt, aki szent beszédében megemlékezett Szent László személyiségéről és erkölcsi hagyatékáról. A szentmise idejére a Szent László erekje mellett az oltára helyezték Szent István, Szent Imre és Boldog Gizella közös erekje tartóba foglalt csonterekjéit is. Egyre többen veszik igénybe a kormány otthonteremtési támogatását. Az év első 5 hónapjában a csok pluszt 6000-en, a falusi csokot pedig 2500-an igényelték, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hornung Ágnes elmondta, a januárban bevezetett csok plusz iránt majdnem 12000 házaspár érteklődött, 6000-en igényelték is a kölcsönt, átlagosan 26 millió forint értékben, így a befogadott kérelmek összege 160 milliárd forint. A NATO döntéshozó szerve az Észak-Atlanti Tanács a mai napon úgy határozott, hogy Mark Rutte leköszönő holland miniszterelnököt nevezi ki a NATO következő főtitkárának. A témáról kiadott hivatalos brüsszeli közlemény szerint Mark Rutte október 1-jétől tölti be főtitkári tisztségét, amikor Jens Stoltenberg mandátuma a szövetség élén eltöltött 10 év után lejár. Országszerte zajlik az aratás, emiatt nagyobb számban vesznek részt a forgalomban mezőgazdasági munkagépek, ami fokozott figyelmet követel minden járművezetőtől. Hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető arra emlékeztetett, hogy idén sokkal korábban június elején kezdődött meg a korai őszi árpa betakarításával az aratás a földeken. Az ország kenyere idén is biztosított, amiért kiemelt köszönettel tartozunk minden gazdának, hívta fel a figyelmet. A hazájukat szerető fiatalok jelentik Magyarország jövőjét, jelentette ki a KDNP országgyűlési frakció vezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Szegeden. Simicskó István a 36 diák részvételével megrendezett szegedi honvédelmi tábor sajtónapján leszögezte, a hazavédelme mindannyiunk közös ügye. A Honvédelmi Sportszövetség azon dolgozik, hogy erősítse a hazafias elkötelezettséget, ugyanakkor ez a nevelés része is a családban és az iskolákban is, mondta. Változott a mai naptól a kutyák szállítását érintő szabályozás a vonatokon. Már zárt doboz nélkül csupán szájkosár és póráz használatával lehet velük utazni a balatoni Intercity és Express járatokon, közölte a MÁV ZRT. Azt írták, hogy a MÁV Start jelenlegi szabályzata szerint a 20 kg-nál nem nehezebb kutyák szállítása kutyajegy vagy kutyaországbérlet megvásárlásával, csak a nem helyjegy köteles vonatokon megengedett szájkosár és póráz használatával. Koncerttel, író-olvasó találkozókkal, könyvbemutatóval és irodalmi esttel is készül a Petőfi Kulturális Ügynökség a 13. kolozsvári ünnepi könyvhétre, melyet csütörtöktől rendeznek meg a Bánfi Palota udvarán. A Területi és Településfejlesztési Operatív Program Plusz mintegy 350 millió forint visszanemtérítendő támogatásából fejlesztik a Moson-Magyaróvári különleges gazdasági övezetet, közölte a Győr-Moson-Sopron vármegyei önkormányzat. A beruházás első ütemében mintegy 211 millió forintból utakat építenek majd. Végül az időjárásról. Erőteljes felhőképződés várható délutántól, a fátyol felhőzet is megnövekszik. Többfelé várható zápor, zivatar, jégeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között valószínű, estére 20 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést edzi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé. Az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül? Hindernisz, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe? A hindernisz szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a tőtés megy, úgy van a stellunk, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan! Kiáltott rá az ura, gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden. A feld szó azt jelenti, hogy harctér. Mindig sárosak, mint az őrgék. Fű, mikor esők járnak, aztán vederrel kell kihányni az árokból a vizet. Egész nap, egész éjszaka. Furt dolgozik az ember. Azaz, hogy folyton. Mert van ugyan, van a víznek olyan kútféle ásva, vizes gödör, de nem mindenütt elég a. Sokat megmerül a bakancs, még a tiszturak is, míg végig megy a major úr a sücgrábnén, a csizmaszári gázol a latyakban. A major szó őrnagyot jelent, a sücgrábni lövészárok. Minek hétál ide a sárba? Mondta az asszony gyáva mormogással. Nem mert most úgy, mint valaha kipattanni az urára, nem volt vele tisztában, hogy józane. A katona nevetett, legalább megtanulod, hogy milyen a katona sors. Különben egy percig hallottam is ágyúszót, meg úgy láttam, mintha odát muszi mozogna, tudja Isten, csak úgy láttam. Átnézett a töltésen a túlsó partra. Már úgy megszokja az ember az ilyet, mert szigorúan ki van hagyva a kommandó, hogy nem szabad fennjárni a főd színén, mert leszedik az embert. De ha megyünk a vízért, mert 4500 lépésre kell vízért menni, sosem megy az ember lovgrábniba, ez a szó azt jelenti, hogy futóárok. Hanem fenn, nem bolonda muszka, hogy egy ember ágyúval lőjön, meg szamár is nem tudja eltalálni. Hanem azért, néha így rájön az emberre, hogy hű, a mérges Isten itt most. Akkor aztán leúrik az árokba ész nélkül, pedig hát mindegy, egyszer úgy is meg kell halni. Az arca szomorú volt. Sóhajtott is egyet, a kemény fekete szeme olyan szomorúan nézett. Az asszony most megérezte a hangján, hogy megbánta, hogy fél. Fél már szegény. Látott te, mondta a katona, és sokáig nézte a vízpartot. Ha itt volna most a hátunk mögött a mozsárágyú, akkor egyszer csak hallanád, hogy bum. Aztán megindulna fenn a gránát, szíj, hasítana a levegőbe. Számolnál, de hiába nézel utána az égbe, ott nem látni semmit, hogy merre megy, csak a hangja sívít, mint a vasdarú. Szíjú, akkor lerop. És ott a falu megett, fel nagy füstfelleg, nagy kétaraszos ott az ég alatt, nagy fekete füst, felveti a fődet, fát, sarat, követ, mindent, amit tanál, akkor bőbakter beleszól a telefonba, hogy 200-al rövidebbet. Barátom, az az igazi világ. No, menjünk fel innen, mert átázik a cipőd. A bőbakter, német szó, azt jelenti, hogy tüzérségi figyelő. Megfogta az asszony kezét, és felsegítette olyan figyelmesen, mint egy kisgyereket. Tovább indultak, de az asszony visszalesett arra a helyre, ahol voltak. Ott maradt a nyomuk a sáros domparton, a cipőjéről nagy vastag sarat rázott le. Teremtő Isten, ez az ember nem tiszta. Lehajtotta a fejét, és a szemében lassan könnyek gyűltek. Siratta a régi urát. Sokáig mentek, ballagtak a vízparton a töltésperemén. Hallott, fogta meg kétlen az asszony karját az ember. Ez rettenve nézett rá, már megint. De az ember szeliden nézett rá. Hallod, szólott. És csak a hangjában volt valami kimondhatatlan gyöngétség, amit szóba kiadni nem tudott, mert az ilyen szegény emberek nem tudják szóval becézni egymást. Hallod, milyen ez a világ? Úgy van köztük a víz, mint itt ilyen formán is. De akik ezen a partján vannak, azok mind egy testvérek, egymást segítik, kedvelik. Egy kézre kell dolgozzanak. Aki meg a másik parton van, azt mind le kell lőni. Sokáig nézett mély sugárzással az asszony szemébe. Folyik a víz, folyik csendesen, úgy folyik, mint az embernek a napjai folynak, mindig folynak, mégsem múlnak el. De aki a másik parton van, azt mind le kell lőni, mindennel. Azt mind le kell lőni, érted ezt te? Az asszony félve merett az ura szemébe, nem értette, nem is figyelt szavaira, mert folyton attól reszketett, hogyha rájön az őrülés, torkon fogja és bedobja a vízbe. Pedig nem félt tőle. Ha megtette volna, se félt volna szegénytől, hiszen ismerte. Tudta ő, hogy ki volt ez az ember az előtt. S ha most nem is az, aki volt. Azért ő nem félt tőle. Nem. Úgy odaadta magát neki a drága emberének. Hát Istenem, ma úgy rendelte az Isten. Fogja torkon, öljen meg, dobja a vízbe. Szegény, miket kellett neki abba a háborúba szenvednie, hogy odáig jutott. És a szája sírósan elbígyett. A szeme nedvesen elfátyorosodott, és úgy odaemelte az arcát, a nyakát a drágája elé, úgy kínálta magát. Úgy se lehet ezt tovább folytatni, soká nem lehet ezt vinni. Nem lesz jó vége. A katona szeme nem látta azt, ami előtte van, csak a saját gondolatát látta. Pedig hallod, mondta eltűnődve, én azt mondom neked, nem a Muszka van a másik parton, hanem a másik parton vannak a gazdagok. Mink vagyunk itt, tudod, ezen az oldalon? A szegény emberek. Mind itt vagyunk, akiknek büdös putria van, rongyos ruhája. Nincsen ennivaló kenyere, csak sok gyereke. Pedig az a gyerek nem mondja, hogy hunveszed. Azt mondja, ered lopni, csak sír, avval is fájdítja a szülei szívet. Az asszony nézte, elcsarduló fájdalommal nézte a szegény vergődő emberének szemét. Minek mondod ezt? Kérdezte lecsorduló könnyel. A katona előrehajolt. A másik parton van a tiszti menázs. Ott vannak a szép nagy házak, terített asztalok, meg a nagy hambárok, sok búza benne, sok bab, kolbász, ódalas, sonka. Oda süt még a nap is, még a madarak is oda járnak, mert ott jó odanolni. Ott vannak a jó emberek, amelyek senkit se bántanak, mert krajcárt adnak a kódusnak. Mintha megszűnt volna gondolkozni. Az asszony nem mert mocani, szólani, csak nézte, a szegény meggyűrt arcot csak nézte, s egyre jobban elcsiporodott a szíve, csipegő sírásra. A katona felemelte a kezét, lassan a sipkájához, s azt egy parányit lejjebb igazította a szemére. Azért most megtanulták egy kicsit, hogy kell sírni. Átalintett a másik partra, és belekacsintott a felesége szemébe, hamisan maliciával. A gránát nem nézte, sok úrfi elpotyogott, elám. És itt pedig egy részlet következik, tel is tele katonai német szakszóval. Kicsit bólintva, magába merülten cuppantott. Ott mindegy, honnan jött, a túlsó partról, vagy az erőső partról. Ha már ott van, a gránát nem igen válogatja. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott. Itt egy részlet következik, amelyben csúnya káromkodások hangoznak el. Hirtelen mély fájdalommal felkiáltott a katona, hogy dehogy itten még azután sem mindegy, azt a kutya mindenségit ennek a világnak. Hát itten még most sem mindegy. Hát mi ez, hogy haza kell nekem jönni 26 hónap után? Aztán itt van az én három gyerekem, meg itt van az én feleségem, aztán semmitek sincsen télére, se liszt, se zsír, se lencse. Semmi. Hisz én nekem 28 napra vissza kell menni, hát mit csináltam volna annyi kis időn veletek, hogy ellássalak? Nem ad nekem ezen a földön egy ember se egy darab kenyeret, ha minden gyerekem éhen döglik is. Elfordult, s a szeme síróra húzódott. Az asszony mélyeket sopántva lélegzett. Már látta, elveszett az ember. De az ember egyszerre megindult, nehéz lépésekkel, de megindult, s ment előre. Az asszony is utána eredt, s meg sem állottak a városig, a vásárig. Nem is szólottak egymáshoz. Úgy mentek a sokadalomban csámpásan, és bolyongva olyan idegenül. Az asszony elbámészkodott, elszórakozott is a sok ember közt, falusi asszonyok hátukon és mellükön cipelték a kosarat. A kosárban tejfel volt és gomolyakba összenyomott túró. Nem főzött a gyerekeinek túrós galuskát, mióta az ura oda van, csak kétszer. Oda pillantott az emberre, vajon észreveszi-e? De az ember nem látott semmit, csak ment előre. Kis csizmákat látott az asszony. A gyerekek még most is mezítláb vannak. S már reggelre fagy volt, ruhát is látott, jó kis ócska ruhákat árultak egy szekérről, ócsón lehetett volna szerezni. De az ember csak ment, lépegetett előre, idehajtott fővel, ment előre tovább, 20 darab libát olvasott meg egy háztövén. Micsoda libák, Istenem? Neki csak 3 tyúkocskája van, egyik tojik. Szegény mán hagyogató, nincs kedve ebbe a hidegbe. Szinte elmaradt az embertől, aki már eltűnik a szem elől. Lám ott áll a vasas zsidó sátora előtt. Utána ballagott. Az ember türelmesen állt, várt, ásót válogatott. felvette, letette sorba, a legjobbat akarta, pengette a kövön, egymáshoz ütötte, a hangját figyelte, körömmel próbálta a keménységét, végre egyet megtartott. Mi az ára? Kérdezte. Forint 40. Sok. Tegye le? Az asszony ilyetten villant rá az urára, akinek a szeme lángot vetett, jaj, azt hitte, rögtön nagyon vágja a zsirót avval az ásóval. Nem csak a zsebébe nyúlt, s odadott 3 koronát, visszakapott 1 6-ost. Azt odadta az asszonynak. Ne, vegyél a gyerekeidnek mézest. Az asszony azt hitte, meghal. Mézest 1 6-osért? Elöntötte szemét a forró könny. Hát az ura ilyen kemény tud lenni, jól tudja, hogy nincs otthon semmi, se csizma, se ruha, se étel. Aztán vegyen 1 6-osért mézest. Összeszorította a fogát, elfordult, hogy meg ne lássa a síró szemét. Felszívta az orrát, s mézes kalácsot keresett. Soká nézegett az apró mézes magyarót, behitvány kukoricalisztel van csinálva, besovány, méz nélkül, és jó Istenbe drága. Felduzzasztotta a száját betegen, hát ebben megy haza mézessel a vásárból. 1 6-os ára mézes. Az ember már türelmetlenül várt rá, oda se pillantott, megérezte, mikor közelért, megindult gyorsan hazafelé az úton. Az asszony nem mert pisszenni sem. Ment, megtörten csöggetten. Életkedve vesztett, csak ment szaporán a nagy lépésű ura után. Mikor a töltésre értek, a katona mindig a másik partot nézte, egyszer megállt. Megfogta az asszony karját, s hozzáhajolt. Köztünk van a víz, mondta. Az asszony nem értette. Nem értjük meg egymást soha, mert köztünk van a víz. Elrántotta meg a vállát az asszony, most már unta az ura bolondságát. Már nem is számított neki, ez is csak magának rabol, még a gyerekeire se gondol. Így nem is lehet megérteni egymást, ha köztünk van a víz, mondta az ember. Mikor a muszkák átjönnek, s itt maradnak nálunk, meglátjuk közelül a képüket, a szakálukat, a beretvált arcukat, a szemüket, csak épp, hogy a szavukat nem értjük, akkor már nem vágjuk le őket. Enni adunk nekik, amit mink eszünk, csak addig ellenség az ellenség, míg közöttünk van a víz. Hirtelen a zsebébe nyúlt, és kivett belőle egy kis csomót. A markában tartotta egy percig, s nézte. Egy gombolyakba kötött kis kendő volt, ahogy nézte az asszony, akkor kinyújtotta a karját, s messze bevetette a vízbe. Az asszony éles szemmel merett rá. Kitalálta, hogy ez a rablott pénz. Ajjaj, sóhajta, s azt gondolta. Ezért érdemes volt? Hát érdemes volt ezért. Aztán megindultak. Lassabban, mint az elébb, mint aki elvesztette a célt, de egyformábban, ahogy az életet robotolja a szegény. Nem szólta többet egymáshoz, egy szót sem. Mintha elidegenedtek volna, mintha meggyűlölték volna egymást. Mikor a faluba beértek, mindjárt a szélsőháznál beszélgetőket láttak. Egyszerre belenyilalott mind a kettőjükbe, hogy arról beszélnek. Vásárol hazamenőknek beszélte, s uta kis Istvánné, s mikor a házas pár megállott a közelükben, egy kicsit elhallgatott, s rájuk bámult. Hallják a gyerek sírást, folytatta aztán, csak hallják, pedig ott volt a Szabó Andrásék lánya velük, a már jóforma lány 14 esztendős, mi van azokkal a gyerekekkel, hogy egyre sír? Átküldték a kis Erzsust. Nézze meg! A gyerek nem tudott bemenni, mert a kapu be volt zárva, bemászott a kerítésen. Bemegy szegény gyerek, hát bokáig való vérbe ott fekszik. A szegény ártatlan meggyilkolva. A Vargáik nagyobbik jánya az ajtóba, a másik az Eszter meg a kisházba. Borzasztó, borzasztó, tördelték az asszonyok a kezüket. Borzasztó, mondta a katona felesége, mert úgy érezte, mindenki őket nézi. Borzasztó, s húzta az urát, hogy menjenek onnan. A katona nem szólott egy szót sem, csak nézte a vajákoló asszony népet undorral és megvetéssel. Ilyen ordítást csapni. Ezek igazán nem tudják, mi a háború. Elment csöndesen, szinte észrevétlen a felesége után, aki szinte futva ment előre. Mikor utolérte, lihegve a sietéstől ráförmett. Hova szaladsz, Mánno? Az asszony vissza sem nézett, még gyorsabban igyekezett előre. Én is úgy hagytam a három kicsit, mondta aztán vissza elfúlt szóval. Az ember hirtelen megállott, megtorpant. A három kicsit, az ő három gyermekét. Hideg verejték ütött ki a homlokán. Ha ő most úgy találná meg azokat, kettévágott gégével? De hát az nem lehet. Ki bántaná? Ne szaladj! Akarta kiáltani, hisz én itt vagyok. Az egész falu végig felfordulással volt. Mindenfelé asszonyok, gyerekek szaladtak a templom felé. A katona kezdett megzavarodni. Ez az általános és közfelzúdulás, a borzalomnak ez a teljes becsülése egyszerre az ő idegeire is rászállott, s ahol elvetett szót meghallott, az mind korbácsütéssel hasított végig a lelkén. Úgy megnyugodott, mikor a kapun beért. A gyerekei ott állottak a ház előtt, s az anyjuk legugolt hozzájuk és csókolta őket. Komolyan, fakó arccal nézte a kedves gyerekeit, aztán megfordult, még mielőtt megcsókolta volna valamelyiket, ahogy az ajka kívánta. Érezte, hogy keresik. Két csendőr állott meg a kapuban, az egyik leemelte a fegyverét, s lövésre készen tartotta. Neki a szeme se hunyorított. A csendőrök rászegzett szemmel jöttek az udvarra. Járt maga a Vargaházban, mamma? Kérdezte a fekete, az őrmester. A Vargaházba? Szólott a katona nyugodtan. Mégpedig ma. Éppen ma. Éppen ma. Mert tegnap jártam. A csendőr a szemébe meresztette a szemét. Azt tudom, hogy tegnap járt. Napszámért. Napszámért, igen. De mamma volt ott. Mamma, minek lettem volna ma? Mi van a zsebedbe? Kiáltott rá másik rendőr. A katona hidegen odanézett a tegezésre, de akaratlan lepillantott a zsebére. Egy fehér kendőnek csücske lógott kis véres volt. Nyugodtan kihúzta, s gondolkozott, micsoda vér ez. Hogy magyarázza azt? Szólott az őrmester. Hogy? Szólott a katona. Ki vele? S a két csendőr úgy emelintette a szoronyos fegyvert, hogy bármelyik pillanatban használhassák. A katona csendesen elmosolyodott, s mintha nem törődött volna velük. Megvágta magát a kisfiam. Az ő kezét törődtem levele, be is kötöttem. A csendőrök meglepetve figyelték. A gyerek után néztek, aki nagy okos szemmel bámészkodott rájuk, az anyja mellől. Az asszony reszketve folytotta könnyeit, s nem is nézett reájuk, a legkisebb gyerekét szorította a szívére, másikat kezén tartotta. Miért van bekötve a kezed, kisfiam? Kérdezte szépen az őrmester a gyereket. Az még nagyobbra nyitotta a szemét. Én nem tudom, mondta, s az apjára nézett. Édesapám bekötötte, mikor hazajött, pedig az övé volt véres. Mindenkinek az arcán meglepetés volt. A katona azonban hosszan elnézte a kisfia okos csillogó arcát, szeretettel nézte, elmosolyodva nézte. No, fiam, mondta, most csendőrkézre adtál. Akkor odafordult, bizalmas egyszerűen a két csendőrhöz, a fekete őrmesterhez. Hát én voltam csendőr urak. A kapu, a kerítés rakva volt rémült arcú, bámészkodó falusiakkal. Mindenki kidüllett, kimerett szemmel nézte a borzalmas gyilkost. Csak ő maga nem volt megrémülve. Hidegen, nyugodtan hagyta bilincsbe tenni a kezét. Hát tudja, csendőr úr, mondta mégis gyerekes mentegetőzéssel, mintha egy kicsit szépíteni akarná magát. Azelőtt én se tudtam volna ránézni a gyilkosságra. Ha édesanyám csirkét ölt, vagy a feleségem megmondhassák, én bizony oda se dugtam az orrom. De hát a háborúba sok mindent megszokik az ember, amiről nehéz aztán idehaza leszokni. Mikor indulni kellett a csendőrökkel, akkor tért észre még egyszer, végre, mikor a családjától vinni akarták. Akkor végignyilalott benne, hogy mindennek vége. Nagyot nyögött, nyöszörgött. S kétségbe esett tekintettel nézett a kisfiára, aki eltorzult arccal, elgörbült kedves ajkakkal sírni kezdett. Fiam, mondta. Kisfiam, hoztam neked egy kis mézest. Idesanyától kérd el. A gyerek felnézett az anyjára, s ő az alatt gyorsan kiment a kapun.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a magyar népzenét, történeti dallamokat játszó Sárvári Regős Népzenei Együttes 1972-ben alakult. Tánccsoportok kíséretében és pódiumi amatőr együttesként aktív részesei a nyugat-magyarországi népzenei életnek. A zenekar jelenlegi második generációja viszi tovább az együttes 50 éves múltjának örökségét, tudását. Céljuk a magyar népzene történetének változatosságának bemutatása és népszerűsítése gazdag hangszerkészlettel és repertoárral. Kedves hallgatóink, a következő percekben a Regős Népzenei Együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!
legelső, azt vágja ki grófnád a stíj legelől, már messziről kiáltja a bandának, hogy legszebb nóták a sármári huszárnak. Már messziről kiáltja a bandának, hogy legszebb nóták a sármári huszárnak. Százados úr, üljön fel a Kossuth Lajos nótáját eldalolni, a nevével az ajtunkon kerülni. Kossuth Lajos nótáját eldalolni, a nevével az ajtunkon
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Regős Népzenei Együttes zenei repertoárjából készült összeállításunkat hallották. A műsor Túri Sarolta készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánunk.
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Június 26-án szerdán szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délutáni stáb tagjai Domán Vivien hírszerkesztő, Túri Sarolta zenészerkesztő, Fehér József és Somogyi Márton technikus nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Bércesi Andrást hallják. A hírek után magazinunk jelentkezik, melyben Pálné Osvald Éva népi iparművész gyöngyfűző pályáját mutatjuk be. Ezt követően egyházzenei műsorunk a Neuma szól. 14 órától a Szent István Rádió Tokai adójának hallgatói a fehér gólyák gyűrűzéséről készült összeállításunkat és lelkiségi műsorunkat hallják. Törökszent Miklós és Kisújszállás térségében sugárzott műsorainkban dr. Kajtár Edvárd atya, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára beszél a szentelés és áldás közötti különbségről. A 15 órai hírek után alexandriai Szent Cirill élettörténetét ismerteti Katona István nyugalmazott egri segédpüspök, majd megismételjük a Hétvégi Levél című rádiós jegyzetet. 15 óra 30 perckor hitvalló következik, ebben Bíró Péterné Illés Virág kollégiumvezető, az egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a Szentlélek kiáradásáról beszélget. A 16 órai hírek után értékadó címmel gazdasági műsorunk jelentkezik. Ebben hallhatnak egy összeállítást a Kissajó menti ökumenikus turista útvonalon megszervezett adománygyűjtő kerékpártúráról, valamint bemutatjuk a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum pályaorientációs programját. 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a sporthírek következnek. 18 órától rózsafüzér imádságot közvetítünk a Szent István Rádió EGRI stúdiójából. Ma a Mikófalvai közösség ima csoportjával imádkozhatunk együtt. 18 óra 35 perctől a Magyar Katolikus Rádió portré műsora jelentkezik. 19 órakor hírek hangzanak el, majd Iránytű című ifjúsági magazinunk jelentkezik. Ebben Tóth Andrea, a Viaszakra utazási iroda utazás szervezője, idegenvezetője lesz a vendégünk, akivel beszámolunk az áprilisi magyar nemzeti zarándoklatról, a Ferences jubileum sorozatról, zarándoklatról és a 2025-ös szent évről, illetve annak mottójáról. Ezután következik az esti mese. Ma este Berg Judit, Rumini Zuzmara gyarmaton című hangjátékának 9. részét sugározzuk. 19 és 20 óra között tokai hallgatóinknak készült műsorainkban Csák András Ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatják meg a római magyar nemzeti zarándoklatról. Törökszent Miklósi és kisújszállási hallgatóink Kordos Szabolcs íróval készült beszélgetésünket hallgathatják meg. A 20 órai hírek után Beszélő könyvek című sorozatunkban James Eriot, az Állatorvos és ember című írásának 27. része hangzik el, majd Kapcsolj rá című ifjúsági zenei műsorunk szól. Ez délutáni kora esti program kínálatunk. Műsor ismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
She left.